Jó, szevasztok! Szia, Toni!
Szia, Csabi! Tudtad, hogy ez a tapsolás, amit egyébként a hallgatók sosem hallanak, csak az egyszer volt Discordos embereink hallottak, az engem így áthelyez a podcast moodba.
Wow, de jó nekem!
Ez a cue-m, ami így puff, és innentől kezdve podcastben vagyok.
Innentől viselkedni kell, igen. Hiszen azt ez még mindig kell. Egy műsor.
Ez lesz ennek az évadnak a témája. Vannak évadjaink is?
Tehát papíron nincsenek, ugye? Mert hogy lehetne elvileg a Simplecast nem bepipálni, hogy ez már a második évad? Vagy hogy januárban kezdtük, akkor igen, akkor ez egy második évad, de ezt már nem csináljuk.
Nem, szerintem sose kezdtük el.
Igen. Úgyhogy nincsenek. Ez a 71. adásunk, és ennyi.
Az első végtelenített évadból.
Így
kezdjük
van.
El?
Így van, zenéljünk, és utána elmondom, hogy mi lesz a mai műsorban. No, amit a hallgatók nem tudnak, vagy látnak, de most akkor elmondom, hogy mi most éppen egy munkanap kellős közepén veszünk föl, így nagyon kapkodósan, legalábbis én mindenképpen.
Ja, én az ebédidőmet áldozom be per pillanat, mert azt tudniuk kell a kedves hallgatóknak, hogy azért igyekszünk megoldani azokat a heteket, amikor nem tudunk felvenni. A jövő hét is ilyen, céges rendezvényen leszek egész héten, nem lenne alkalom, hogy rögzítsünk. Eszközök se lennének nálam még, hogyha időm lenne is, szóval abszolút nem megoldható. Viszont, mint korábban Csabi nagyon jól kimagyarázta, amikor nem értem rá, de meg amikor ő nem ért rá, mert Csabi nagyon jó ebben, de most nem akartunk ilyet, és ezért betoltunk egy második felvételt a hétre.
Így van, és mi se lehetne jobb alkalom egy ilyen teljesen szétszórt, kaotikus napnál, mint hogy az élet értelméről beszélgessünk ebben a podcastben. Elmondom, honnan jövök. Tehát az elmúlt hetekben csak úgy passzióból újra néztem a teljes Rick and Mortyt, mind az 5 évadot.
Atya úristen!
Úgyhogy most ilyen viszonylag nagy kiképzést kaptam neuroexisztencializmusból, ami egy szó.
Ez a Rick and Morty-nak a valami tudományos megnevezése?
Konkrétan találtam egy írást egy PhD-s kutatótól, egy nyilván filozófia témában praktizáló kutatótól, aki ezt így fogalmazta meg, hogy a Rick and Morty igazából kettő ilyen filozófiai irányzatot boncolgat, és nem igazán tudja eldönteni, hogy most merre akar ő állást foglalni, valószínűleg azért, mert nem akar állást foglalni, de hogy létezik a neuroexisztencializmus és a neuroabszurdizmus. És hogy igazából a Rick és Morty dinamika, kicsit nehéz lesz ezt az adást meghallgatni annak, aki nem érti ennek a sorozatnak az alapdinamikáját, ezért egy kicsit elnézést kérek, de igyekszem értetővé tenni anélkül is.
Egy minimális kontextust adhatunk.
Igen,
van egy nagyon durván excentrikus tudós nagypapa, akinek van egy enyhén félkegyelmű kis unokája, akik egy fedél alatt élnek, és ezt a kis félkegyelmű unokát rángatja magával az excentrikus tudós mindenhova, általában portálokon be, és rettenetes lények szájából ki.
Igen, tehát alapvetően itt arról van szó, hogy van egy narcisztikus, toxikus, mindentudó, teljhatalmú karakter, és van egy gyenge jellemű, még nem kialakult karakter, és ezeknek az interakcióiról szól tulajdonképpen az egész. Nyilván nagyjából ennyi ebből a fontos, de hogy igazából az a filozófiai alapállás, amit a Rick karakter rendszeresen lerak minden epizódban, hogy ez a ugye hát a multiverzum teória miatt gyakorlatilag semminek nincs tétje, hiszen mindig találsz egy párhuzamos univerzumot, ahol még él az, aki most meghalt. Tehát, hogy gyakorlatilag olyan szinten semmi tétje nincs az életének, és olyan szinten úgymond kimaxolta, végigvitte, amit lehet, hogy gyakorlatilag teljesen értelmetlen számára minden. Tehát maga a létezés számára mindegy. Hiszen azt látja, hogy igazából bármit csinál, mindig mindent végül el tud úgy intézni, hogy nem kell felelősséget vállalnia gyakorlatilag semmiért, hiszen mindig ott hagyhatja a koszt.
Ebben a minőségében egyébként nem nagyon tér el bizonyos létező személyektől egyébként. Vannak ilyen emberek, akik bármit, úgy gondolják, hogy bármit megtehetnek, mert valószínűleg el tudják intézni. Ez ugye egyféleképp a tejhatalom vagy a hatalom megtestesítője.
Igen, és amúgy pont most akartam áttérni erre, hogy valójában akik ezt a sorozatot nem szeretik, azok én úgy értelmezem, hogy azért nem szeretik, mert azt érzékelik ebből, hogy az íróknak a mondani valója, meg a szándéka, meg az átadni kívánt üzenete az az, hogy hát végül is az élet értelmetlen, hát legyél te is olyan, mint Rick, és szarjál mindenre. És nem, tehát hogyha figyelmesen nézed ezt az egészet, valójában az évadok során pontosan azt az ívet jár ebbe a karakter, hogy persze lehet így gondolkodni, és a világ segít neked ebben, de végül egy nagyon-nagyon magányos ember leszel így, és nagyon nincsenek így semmi értelme.
És nem ő az egyetlen karakter, akivel azért lehet azonosulni a sorozatban. Van egy csomó karakter, akivel lehet azonosulni, mert mindenki valahogy reagál az eseményekre.
Így van, és hogy ne a sorozat plotjába mélyüljünk el, mert az nyilván nem kompatibilis mindenkivel, inkább afelé vinném ezt, hogy találtam egy teljesen random az interneten, most felkapták ismét az Ethan Hawke-nak azt a TED talkját, ahol gyakorlatilag nagyon-nagyon leegyszerűsítve az élet értelméről beszél a művészeten keresztül. Tehát próbálja definiálni a művészetet, mint dolgot, hogy erre miért van szükségünk. És egy nagyon fontos központi gondolata ennek, majd be fogom linkelni a videót, nézzétek végig, mert tök jó, imádom ezt a csávót. És úgy fogalmazza meg, hogy hát alapvetően egy emberi léthez praktikusan végül is úgymond nem szükséges a művészet. Tehát, hogy amikor így dolgozol, meg jársz, kell, teszed a dolgod, akkor nem jut eszedbe, hogy de jó XY vers, meg hogy ez most neked miért fontos. De hogy amikor valami olyan esemény történik az életedben, hogy elveszítesz valakit, szerelembe esel, stb. Tehát ezek a nagy-nagy-nagy horderejű dolgok, amikből azért nincs minden nap, akkor úgy hirtelen mennyire jól esik az, hogy húha, vajon más is érzett így? Vajon más is érezte ennyire erősen ezt a rosszat, vagy ezt a jót? És akkor a megfelelő művészet az a minden abban a pillanatban, és hogy ez az értelme valójában a művészetnek, és hogy ez nem verseny, és nem Marvel filmek, és mit tudom én, hanem hogy a művészet az művészet, és ez tök érdekes szerintem szembeállítani ezzel az egzisztencializmus, meg az abszurdizmus, meg a semminek nincs értelme. Hát
mielőtt tovább mennénk, tehát tulajdonképpen azt akarod mondani, hogy a művészet az érzelmeknek a leképeződése, amit arra tudunk használni, hogy felidézzük, vagy kapcsolódni tudjunk mások hasonló érzéseihez. Tehát, hogy ugye egyfajta érzelmi kommunikáció a művészet?
Hát egyfelől igen, másfelől meg szerintem hát az ősközösségek óta az ember az azért ember, meg ugye azért nem csak biorobotok vagy emlős állatok vagyunk, mert hogy mindig is a közös nyelv, a közös élmények, a történetmesélés emelt ki minket a többi faj közül, hát, és szerintem ennek a szofisztikált formája.
Most, hogy mondod igazából, tehát most mondhatjuk azt, és lehet azt mondani, nem, most ezt jól megaszontam. Szóval mondhatjuk azt, hogy a barlangrajz az tulajdonképpen egyfajta írás, ami elmondja a gyerekeknek, hogy kell vadászni mamutra, de mindemellett egy megfogalmazódása annak is, hogy az a másik állat, amit oda rajzolok, attól féljél, az a bogyó, amit itt ezen a rajzon szed az anyu, azt meg lehet enni, és hogy persze információt is ad át, de tulajdonképpen ezeket azért adjuk át, mert érzéseink keletkeztek a közben, és ezeket meg akarjuk örökíteni.
Érdekes gondolat, ez nyilván valahol a praktikus része inkább, hogy vigyázz, mert veszélyes a bogyó, persze, de egyébként igen, tehát a legősibb művészet szerintem valahogy ez lehet, tehát ez a tánc, az ilyen különböző dolgok ütögetése, hogy abból zene legyen, amikor valamilyen színűre festek valamit, hogy jelezzem, hogy az valami. Tehát persze, ezek a legősibb formái, és hát nyilván eltelt sok ezer év, és most meg hát már az összes fajta és minőségű és jelentésű művészet létezik.
Ez nekem nagyon tetszik, mert tulajdonképpen ez egy ilyen kis, nem tudom, kanyarral akár művészetté teheti azt is, hogyha az ember naplót ír. Mert hogyha más nem, akármennyire vagy jó, vagy rossz egy művészeti ágban, valamilyen alkotási módban, akkor is tudsz alkotni. Tehát aki azt mondja magáról, hogy nem tud rajzolni, ő nem tud rajzolni, ő csak nem úgy rajzol, mint valaki, akiről a többség azt mondja, hogy az a jó. Tehát te is tudsz rajzolni, te is ki tudod fejezni azt, hogy valaki kerek, meg valaki hosszúkás, meg ilyesmi. Tehát ahogy ugyanúgy az emberek tudnak írni, és van, aki ilyen sikerkönyv minőségűt ír, van, aki meg csak leskicceli a gondolatait a naplójába, és tulajdonképpen érzelmeket közvetít. És nekem most ez épp egy nagyon aktuális dolog, mert megint kinyúlok az Atomic Habits-hez, szeretnék rendszeresen ismételni dolgokat, hogy azok berögzüljenek, és most például azt csinálom, hogy minden este, mielőtt elalszom, csak arra használom a telefont, hogy begépeljek egy kis napi naplóbejegyzést, egy kis apró szösszenetet, végig gondolom a napot, és kiválasztok egy eseményt, amivel kapcsolatban érzéseim vannak, és megpróbálom azt leírni. És kíváncsi vagyok, hogy hova jutok vele, és most az, amiről itt beszélgetünk, az tulajdonképpen egyfajta kis művészkedésé tette ezt az egészet, és én nem kell tőle félnem, hogy milyen. Ez egy nagyon fontos dolog, nem kell félni, hogy milyen lesz, amit csinálsz. Nyugodtan rajzoljon az is, aki úgy érzi, hogy ő nem tud rajzolni, mert egyébként úgy lesz, úgy fogsz tudni idővel esetleg.
Fú, figyelj, 10 perce tart az adás, de sikeresen nem csak kinyitottad az ajtót, amihez el akartam a végén jutni, de hogy bementél rajta és leültél a kanapéra. Valami hasonló irányba terveztem ezt vinni, és igen, nagyon jó, hogy felismerted ezt a mintázatot benne, hogy igen, mindenki tud rajzolni, és igen, mindenki tud zenélni. Maximum úgy tud zenélni, hogy 10-ből 9 embernek a szar, de hogy ez téged valójában nem kell, hogy érdekeljen, hanem téged az kellene, hogy érdekeljen, hogy nekem tetszik. És hogy igen, tehát tökre hasonló, de egyébként erről sokat beszéltem adásban is, meg négy szem közt is, hogy nekem ez egy meghatározó, hát nem hívom szorongásnak, az olyan csúnya szó, de egy ilyen konfliktusom saját magammal, hogy most az a művészet, ami belőlem kijön, az miért nem tetszik nekem? És hogy keresgetem ezeket a szálakat, hogy ezek hogyan és milyen erősen kötődnek társadalmi elvárásokhoz, és nem tudom őket konkrétan megnevezni, de biztos, hogy azok. Tehát, hogy ezek annyira mélyen vannak, hogy nehéz őket nevén nevezni, mert...
Ugyanezekkel, pontosan ugyanezekkel küzdök, majd mondd végig, és akkor elmondom az én oldalamat is ebből.
És akkor még csak annyit zárnék ide, hogy szintén az Ethan Hawke-os beszédnek volt végül is egy ilyen egyfajta konklúziója, hogy most akkor valójában miért is vagyunk a Földön, meg mi az élet értelme, és hogy pont az, hogy ami belőled amúgy ki akar jönni, tehát egy impulzus, egy valami fajta tehetség, hogy te most valamiért, hogyha érzel valamit, akkor most ceruzát és papírt veszel elő, vagy gitárt, vagy sportolsz, vagy mit tudom én, hogy ezek a dolgok, amik amúgy ki akarnak jönni, csak valami miatt nehéz nekik, meg mit tudom én, hogy ezeket úgy tud megélni a szembeszél ellenére, hogy abban saját magad számára sikerélményt okoz, vagy nem is tudom, és hogy ez végül is a úgymond, amit úgy lehetne hívni, hogy akkor ezért vagy itt. Hogy ezek a ritkán előforduló, de akkor nagyon nagy amplitúdóval az életedből kilógó dolgok, hogy ezek megtörténjenek. És hát borzasztó, hogy mennyire nem kapunk ehhez segítséget, viszont rengeteg akadályt kapunk ehhez a hétköznapi életünkből manapság. Tehát borzasztó, hogy ugye mindenki ahhoz méregeti magát, hogy másnak az élete értelme az jobban néz ki, mint az enyém. Mert hogy ez ilyen teljesen abszurd valójában. És egy nagyon picit visszakanyarodva a Rick and Morty-ra, ott meg amikor ez a neuroabszurdizmus kiütközik, az, hogy amikor egy évadot felhúznak arra, hogy Rick mindenható, és nem lehet megölni, és mindent tud, és mindent megcsinál, és mit tudom én, és mégis néha minden évadban egyszer elkezd iszonyatosan ráfüggni egy teljesen jelentéktelen dolognak a fontosságára. Például amikor a Mackie-ben a Szechuan szósz kell neki minden áron. Hogy az neki a... És akkor az, ami tényleg ennél kisebb és jelentéktelen dolog nem lehet, De hogy ez hirtelen fontos lesz neki. Meg van az a rész, amikor, mit tudom én, fenntart egy egész bolygót, ami csak egy nagyon jó WC, és hogy ő ott szeret ülni a WC-n, és akkor így konkrétan kitér az útjából, és teljesen megőrül, amikor valaki más leül a WC-jére. Tehát, hogy ezek azok, amikor annyira értelmetlen minden, és annyira eluralkodott rajtad ez a gondolat, hogy hirtelen valami feltör benned, hogy de hát nem már, hát ez nem lehet, hogy tényleg semminek nincs értelme, akkor keressünk. Most nem azt mondom, hogy az életértelme legyen az, hogy Szechuan szósz, csak hogy ennek a nagyon, tehát ez a nagyon-nagyon eltúlzása ennek az érzésnek, amikor most akkor úgy döntesz, hogy én nem akarok festőművész lenni, én nem akarok az Amerikai Egyesült Államok elnöke lenni, nekem tökre boldogságot ad az, hogy van 4 jó barátom, meg van egy családom, meg van egy otthonom, és akkor ennek elkezdek örülni, és elkezdem értékelni. Tehát ez is lehetne az, csak manapság ezt már nem csináljuk, vagy nagyon kevesen csináljuk.
Meg én azért egy picit még maradnék a Szechuan szósznál, miért ne dönthetnél úgy, hogy neked van egy dolog a világban, ami nem mainstream, használjuk szépen ezt a szót, nem mainstream dolog, de neked az tetszik. És az teljesen rendben van. És lehet, hogy azt a nem mainstream dolgot, ami neked annyira tetszik, azt te csinálod, és neked az tetszhet. És ha te ettől egészebb embernek érzed magad, akkor már tökre megéri.
Hú, és tudod, hogy miért nehéz ez? Mert hogyha valami nagyon nem mainstream dologban találod meg magad, akkor ahhoz tudod, mit nem lesz társaságod. Így el fogod mondani embereknek, hogy fú, nekem tetszik ez a korai 80-as évekbeli norvég black metal, amit még szokorrádióval vettek föl, és úgy szól, hogy és így megmutatod embereknek, és annyit fognak mondani, hogy oké. És utána beszélnek másról, és örökre egyedül fogsz maradni ezzel a hülyeségeddel. Valószínűleg. Aztán lehet, hogy nem.
Hát ez egy kicsit szembe megy egyébként azzal a fajta mélyen gyökerező belső igényünkkel, a szocializációs szükséglettel, hogy társakat keressünk, és olyan dolgokat csináljunk, amik oda vezetnek, hogy legyenek társaink azokban a dolgokban. De igazából múltkor beszéltünk valami hasonló adásra, hogy tehát szerintem manapság már ami rossz a social médiában, az jó is. Tehát a legelvetemültebben nis dologhoz is megtalálhatod a társaságodat, hogyha keresed egyébként.
Hát igen, csak ugye itt merül fel a nagy kérdés, hogy oké, ugyanazon a platformon megtalálod a nis jó dolgot, ami neked fontos, de hogy vajon abba a közegbe beviszed-e azt a mentális modellt, hogy húha, itt most van 5 másik ember, aki ugyanezt a hülyeséget csinálja, de biztos jobban, mint én. Én nem vagyok méltó arra, hogy ide tartozzak. Tehát, hogy az impostor szindrómát meg ugyanúgy automatikusan tudja triggerelni szerintem ez, hogy és ez a nagy küzdelem, hogy ebben maradni tudatosnak, hogy oda menni, megkeresni, élvezni, de nem hagyni eluralkodni ezt, hogy most ez egy verseny.
Na, ide hadd szúrjam be, ha már megemlítetted az impostor szindrómát. Van egy magyar rövidfilm, impostor címmel, amiben nem fog eszembe jutni, az Alföldi Robert játszik benne, meg ki volt a terápiában a terapeuta?
Mácsai Pál.
A Mácsai Pál. Ők tulajdonképpen egy kis kétszemélyes mini dráma, ha jól tudom, de nem akarok hülyeséget mondani, ezért mégis kimondom, hogy azt hiszem ez egy ilyen vizsgafilm volt, valakinek a vizsgafilmje, és arról szól, hogy a Mácsai Pál egy nagyon sikeres csillagásznak a fia, aki szintén csillagász, és per pillanat épp egy kis bolybóval kapcsolatos problémája van, és hát fölmegy a csillagvizsgálóba, és ott magába roskat, hogy nem tudja megoldani ezt a problémát, és hogy fog ő így fölnőni az apja híréhez, és megjelenik Alföldi Robert, aki egy pizzafutár, és elindul a történet. A linkje majd ott lesz az adásban. Ezt nézzétek meg, mert egy nagyon-nagyon jó kis magyar mini drámácska, és van egy csomó hasonló, tehát hogyha hagyjátok a YouTube-ot tovább menni, és mondjuk hozzám hasonlóan kivárjátok a reklámokat is, akkor még nagyon jó hasonló dolgok jönnek be ezek után, mert ezt a Magyar Filmarchívum meg az ilyenek teszik fel ezeket a YouTube-ra, és teljes hosszúban nézhetőek.
Wow. Szóval... Erről nem hallottam, de ez biztos, hogy meg fogom nézni. És ha már ajánlgatunk dolgokat, amiket a témában érdemes megnézni, akkor én hadd szúrjam be a Love, Death and Robots című Netflix. Hát nem sorozat, mert antológia sorozat, igen. Tehát, hogy abban vannak ilyen nagyjából 10 perces animációs kis...
És bitek. Már a harmadik évad megy.
Már megy?
Már, vagy hát jön. Jönni biztos igen. Jön, már lehet, hogy itt is van.
Na, de az első évadban volt egy olyan epizód, aminek az volt a címe, hogy Zima Blue. Na, az egyik kedvenc történetem valaha. Amit most nem fogok elmesélni, mert nem akarom tőletek elvenni, de hogy szerintem ebben az egzisztencializmus, meg életértelme, meg boldogság a kis dolgokban, meg mit tudom én, ebben egy teljesen absztrakt sci-fi, ami ilyen nagyon furcsa animációs stílusban egy nagyon pici történetet mesél el, de akkora ereje van, hogy az elképesztő. Tehát nekem az egy nagyon fontos ilyen wake-up call, amikor megnézem. Meg szoktam nézni pár havonta, mert tényleg 8 perc, vagy 10, vagy nem is tudom, de annyira szépen átadja azt, hogy tiéd a világ, oszt, akkor mi van? Szóval azt nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg, szintén be fogom linkelni.
Nagyon nehéz jelenleg szerintem a mai világban elvonatkoztatni attól, és ezt is sokszor említettük korábban social media hatásaival, hogy biztos, hogy belefutsz valakibe, akinek nagyon tetszik az, amit csinál, és te is valami olyasmit szeretnél csinálni, de a tied az nem olyan. És abba belemenni most, vagy abban maradni a saját fejedben, hogy én nem tudok olyat csinálni, mint ő, akkor amit én csinálok, az a rossz, ezért inkább nem csinálom, és esetleg oda jutsz, hogy nem csinálsz semmit, ami te vagy, ami eredeti, még ha nem is mutatod meg senkinek, még magadnak sem csinálod, az szerintem egy nagyon csúnya elvesztegetése annak a lehetőségnek, amit azzal kapunk, hogy leszületünk erre a bolygóra.
Erős szavak, igen. Igen, és hogy mennyire most nyilván ilyenkor ez ilyen, hogy mondjam, akár áldozathibáztatásnak is hangozhat, hogyha ezt így valakire rádobott, figyelj, a hónapban te csak annyit csináltál, hogy dolgoztál és leültél a kanapéra. Nyilván értem, hogy nem ezt akarod mondani, csak aki valahol nagyon lent van, és mind voltunk már nagyon lent, hogy egyszerűen nem mozdulunk meg, és nem jön, és minden rossz, és minden sötét, akkor nagyon, nagyon tud fájni ez az igazság, amit most mondtál, hogy igen, ez az elvesztegetése a fiatal éveidnek, a bármilyen éveidnek, tök mindegy. És...
Akkor egy kicsit pontosítsuk, egy kicsit menjünk még bele ebbe a dologba. Én szerintem az az elvesztegetés, hogyha meg se próbálod. Hogyha próbálod, és próbálod rendszeresen csinálni, annak valamilyen kimenetele lesz.
Na igen, csak ez a legnehezebb. Tehát, hogy a rendszeresség az a leges legnehezebb az összes közül. Tehát egy olyan világban, ahol minden 3 napig tart, és mindig van mindennél jobb, ott azt mondani, hogy én most ezt választom, és egy évig minden nap ezt választom, az iszonyatos kihívás. Tehát, hogy ide olyan mentális alapok kellenek, meg olyan akaraterő, meg olyan, nem is tudom, teremtő erő, meg ilyen átszervező készség, hogy nehéz. Tehát, hogy ezt...
Na
tudom, Atomic Habits, igen.
Atomic Habits, és azért Atomic Habits, mert igazad van. Tehát ahhoz, hogy te mondjuk ülsz a vagy nem tudom, kilépsz a hálószobából, és ott vagy az előszobában, vagy a nappaliban, és akkor na jó, akkor én most azzal szeretnék foglalkozni, hogy, és akkor ehhez itt kell ez, meg kell az, meg mit tudom én előpakolni, most van-e időm erre, és ezeket a dolgokat hívja úgy a könyv, hogy ezek ilyen súrlódások, friction, amit, hogyha meg tudsz szüntetni, és meg tudod könnyíteni magadnak azt, hogy foglalkozz valamivel, egy olyan példákat hoz például, hogy szeretném minden reggel valamit főzni, készíts elő este dolgokat hozzá. Legyen az, hogy kilépsz a konyhába, és már úgy ott van a kávéfőző betöltve, csak föl kell tenni a tűzre, és akkor alágyújtasz, és nem az van, hogy még elő kell szedni a kis bialettit, meg be kell tölteni a vizet, meg elő kell szedni a kávét, este készítsd elő. És akkor reggel, amikor reggel szereted ezt csinálni, akkor nem kell más csinálni, csak alágyújtasz, és elkészül.
Igen,
és
ez egy nagyon jó izolált példa, ami tökre működőképes, csak tudod, hogy a való élet az mindig gördít eléd olyan akadályokat, hogy így rendszeresen fogod úgy érezni, hogy hát igen, ehhez már elő kellett volna készülni, ahhoz, hogy ezt most jól csináljam, ahhoz volna, na majd legközelebb, amikor ez felmerül, addigra majd fel fog készülni, és ezt nem írod föl, és ezt elfelejted, és legközelebb megint egy teher lesz.
És erre is van egy javaslat, mondjuk úgy, hogy javaslat, az, hogy hogyan mérjük azt, hogy a sikert, mit számolunk, vagy mit tekintünk sikernek. Amikor a rendszeresség a cél, akkor a siker az is siker, hogyha a lehető legkevesebbet teszed az ügy érdekében. Ezt a könyv úgy mondja, hogyha szeretnél eljárni futni, akkor legyen az a sikerednek a mércéje, hogy fölvetted-e a futócipőt. Hülyén hangzik, de ha fölveszed a futócipőt, megvan az esélye, hogy már el is fogsz menni futni. De hogyha mégis szarnapod van, akkor is csináld meg. Akkor is menj oda a futócipőhöz, ami legyen kikészítve, vedd föl, ülj ott a kis padon, vagy akár ahol a cipőt felveszed, ma szaridő van, mindegy. De akkor is behúzom az X-et, fölvettem a futócipőt. Ez volt a minimális sikerkritérium, és akkor nem szakadt meg a lánc. Fölvetted a futócipőt.
Igen. Hát meg a másik, ugye ez a mentális modell, hogyha az a célod, hogy minden nap csak 5 percig csinálj valamit, amiről egyébként tudod, hogy 5 percig nagyjából értelmetlen csinálni, de ha már elkezdted, és már csinálod 4 perce, akkor valószínűleg az agyad át fog kapcsolni, és 15 percig fogod csinálni, ha már elkezdted, ugye?
Én arra lettem figyelmes, hogy tavalyi évben előfizettem a Headspace-re, azért, mert úgy gondoltam, hogy ha elő vagyok fizetve, az majd rávesz engem, hogy használjam. Ez egy tévedésnek bizonyult, azért, mert elő vagyok rá fizetve, azért nem kezdtem el használni, nem volt elég erős motiváció az, hogy kerül, amennyibe kerül. És rájöttem, hogy az a probléma, hogy én a standard 10 perces dolgot akarom csinálni. Ugye egy reggeli headspace-es rutin úgy néz ki, hogy van benne egy 1 perces légzőgyakorlat, van benne egy kis wake-up videó, ami valamilyen témával kapcsolatban egy ilyen érdekes kis szösszenet, meg egy üzenet, és utána van egy mindfulness meditációs session, ami alapból 10 percre van állítva. Nekem ez sok volt. Ez nekem nehéz volt, és kb. 10 ilyen egymást követő napig bírtam, és utána kihagytam egyet, utána kihagytam még egyet, és hogyha már kétszer kihagyod, akkor már igazából olyan, hogy nem jött ez össze, nem sikerült. Most változtattam az egészen, amikor elindul ez a mindfulness rész, szépen átállítom 3 percre. És jelen pillanatban, most ez az 5. nap ma, hogy megcsináltam, de nem érzem azt a nyomást, hogy a kis videót mindig meg akartam nézni, de úgy voltam vele, hogy most megnézem a kis videót, aztán ami érdekel, és akkor utána nem csinálom meg a 10 percest, mert az már nehéz, az meg olyan hülyén jött ki. Most Ott van a kis ajándék, hogy megnézhetem azt a kis videót a kis érdekességgel, és cserébe csak annyit kell csinálnom, hogy utána 3 percig mindfulness-t veszek. És jelen pillanatban ez benne van a komfortzónában. Ezt nem érzem tehernek. És kíváncsi leszek, hogy meddig fogom így bírni, és mikor fogok tovább menni, mikor fogom 3 helyet 5 percre állítani, vagy esetleg 10 percre. De nem muszáj. Ha csak 3 percet csinálok egy év múlva is, akármelyik nap, én akkor is úgy fogom venni, hogy ma megcsináltam azt, amiért cserébe megnézhettem a kis videót.
Igen, milyen szimpatikus húzás tőlünk, hogy a nagy egzisztenciás krízisből praktikus tanácsokkal vezetjük ki a hallgatót. Nem, csak félig viccelek, tehát szerintem érdekes, organikus íve volt ennek. Most én úgy érzem, hogy ezt az adást én nem is nagyon húznám a szokásos 40 percesre, szerintem elég sűrű volt abból a szempontból, hogy egy csomó ilyen gondolkodni valót kidobtunk az éterbe, amiket nyilván, mivel nem vagyunk mindenhatók és istenek, sem PhD-s kutatók, ezért szerintem ennél jobban most ebben az adásban nem tudunk átrágni. Mindenképp nézzétek meg, amiket mondtunk, legalább a rövideket. Ugye az is egy kis siker, hogy legalább azt a 8 perces dolgot, amit mondott a Marosi a podcastben, azt megnézzük.
És ha már általában, ha mondjuk rendszeresen hallgattok minket, ami egy rendszeres dolog, az azt jelenti, hogy rendszeresen szoktatok általában 30-40 percet azért rászánni az életetekből arra, hogy végighallgassátok ezt az adást. Most lesz 10 percetek, amit tulajdonképpen erre az adásra szántatok, kezdjetek vele valami jót. Aztán írjátok meg, hogy mit csináltatok azzal a 10 percet, de komolyan, ezt, hogyha csak valaminek a végzése közben hallgattok minket, akkor mondjátok el, hogy mi az, amit átkapcsoltatok, mit hallgattatok abban a 10 percben, hogyha leszoktatok ülni egy fotelba, és ott hallgatjátok meg a podcastünket, akkor is most van 10 perc, amikor csinálhattok valami mást.
Így van, vegyetek fel egy futócipőt, és aztán vegyétek le.
Például. Tök mindegy, itt van most 10 perc, amit nekünk szenteltetek, mi most visszaadjuk nektek azt a 10 percet, és írjátok meg, hogy mit csináltatok vele.
Istenem, Tony, ez annyira gyönyörű volt, mint ha megbeszéltük volna.
Pedig Sosem beszélünk meg semmit. Ez ennek az adásnak a lényege.
Hiszen az életnek nincs értelme. Miért beszéljünk meg még egy rohadt podcastet is? Így van.
Ja.
Na jó, hát köszönjük szépen ezt a 30 percet, amit viszont ténylegesen nekünk adtatok, a többithez pedig sok sikert és have fun. Sziasztok!
Ja, have fun, sziasztok!